Nyulász Péter, Ciprián. Macska a zsákban.
Áfony elé!
Dubudaba, dubudaba.
Bocza szörp!
Dubudaba, dubudaba.
Karagonya tea!
Dubudaba, dubudaba.
Gyömbér sör!
Rogyásig megpakolt szekér haladt vígan a lankás dombtetőn. Jól kitaposott úton futott vele két erős ló. Meg se kottyant nekik a 11 dagatra tömött lisztensák. A fürgén pörgő kerekek mérföldekről szembe ötlő hatalmas porfelhőt kavartak. A tágas dombhajlaton a patadobogás is messzire hangzott. Alig lehetett érteni tőle a fáradhatatlan ötletelést a különféle itókákról.
Nos, puja szörp!
Dubudaba, dubudaba.
Almalé!
Elől a bakon lazaszövetű, hófehér lemászoninkben, bőfehér nadrágban, fehér kalapos, nagybajuszú hegykelegény fogta a gyeplőt. Időnként pattintott ostorával, bár a lovak úgy is tudták a dolgokat. Néha egy-egy kavicsra koppantak a patkók, s akkor jókora szikrát hánytak, akárcsak a nap hajnal hasadtától fogva. A szekér végében két rövid kemanó láb kalimpált, amelyek gazdáját egyáltalán nem zavarta, hogy az ötyögéstől jókorákat huppant a fenekén. Csak lógázta a lábát, és egyre harsogott.
Kökény szörp!
Ám a válaszra most hiába várt. A pata dobogáson kívül nem érkezett felelet. A szekér elejében is utazott két rövidke manó láb, ám azok egyáltalán nem kalimpáltak. Gazdájuk nyugodtan üldögélt a lovakat vezető legény mellett, bár a szekérderék felül harsogó, szűnni nem akaró ötletelés egyre jobban bosszantotta. Végül, amikor a barack lé hangzott fel, valami ilyesféle torokszakasztó ordítás formájában, hogy
barack lé,
mégiscsak elfogyott a türelme. Hogy miért éppen a barack lé volt az utolsó csepp abban a nem létező pohárban, ki tudja. Egy biztos. Amíg addig szót sem ejtett, most annál hangosabban kiáltott vissza ez a bakon ülő másik manó.
Tiszta víz! Prr! Még csak az kéne, a vízben halak úsznak. De a forrásvízben nem laknak halak. Miért nem itt áll a forrásnál, ahol megálltunk? Mert abban mostam ki szejtár ruháit.
Ezt már nem hagyhatta szó nélkül a lovakat vezető hófehér ruhás hegykelegény sem, hisz nevén említették.
Arról a forrás nem tehet, Tramini.
Én pedig arról nem tehetek, hogy nem volt más mozdítható dolog ezen a szekéren, csak az a zsák, amiben a ruhádat tartod. Egyáltalán miért kell neked zsákba tenni a ruhádat? Ez a kérdés fel se vetődne, ha te nem kezded el haigálni. Nem kezdtem volna, ha Furmint hajlandó lett volna segíteni. Engem csak ne keverj bele!
Kérte ki magának a másik manó, aki még csak hátra sem fordult a bakról.
Csak te lehetsz olyan kelekótja, hogy hajnalok hajnalán lisztes zsákkal dobálsz macskát. Az nem macska volt,
kérte ki magának Tramini.
Hanem micsoda? A zsák is, a ruha is tele volt macska szőrrel. Ludwirth volt, mondtam már,
erősködött a manó, ám feleslegesen. Szejtán Molnár kérlelhetetlenül leteremtette.
Elég volt ebből, Tramini. Ha nem tudnád, az összes ördög fióka elfüstölt a Balaton környékéről. Te persze folyton rémeket látsz, akárcsak a...
A Molnár meggondolta magát, és inkább elharapta a mondatot. Annyival zárta le, hogy erről hallani sem akar többet. Tramini durcásan karbafonta a kezét, és magában duzzogott tovább a szekér végében. Hiszen tudta jól, hogy a Molnár miért kelt útra hajnalok hajnalán. Elege lett abból, hogy percnyi nyugta sincs a saját házában. Az örvényesi malomban mindenki folyvást rémeket lát körülötte. Csak úgy fortyogott a manóban a sértettség, mert mi az, hogy ő ne tudná, mi történt az ördögfajzatokkal. Hát ki, ha nem ő az, aki végigjárt a Helkával és Cipriánnal és Furminttal az egész Bakonyt és Balatont, hogy megmentsék a víz, a part és az erdő népét? Tudna erről mit mesélni ennek a Molnár legénynek? A halántéka felé száguldó gondolatoktól egyre melegebbnek érezte még a fülehegyét is. Picit meg is torpant.
Lehet épp az a gond, hogy Szejtán túl sokat hallja a történetet?
Mondta neki Kamor. A bakony varázslója, aki odaköltözött örvényesre a Molnár nevelőanyjához, Rezihez, a bakonyi javasasszonyhoz, akinek aztán végképpen nem áll a szája. És persze folyton erről beszélt Ciprián lovag is, a Balaton vidékének fő-fő hadvezére, márha épp előkerül a tó körüli járőr útjairól. Igazából csak ritka vendég az örvényesi malomban, de olyankor aztán se vége, se hossza a harci hevület szülte okfejtéseknek. Szejtán akár már maga is felmondhatná az eseményeket. Tramini, csak hogy elterelje a gondolatait a szárazon porló torkáról, el is képzelte, hogyan belekezd a Molnár legény. Bora, a bosszú szomjas bakonyi boszorkánya, borzasztó bűvájszert. Itt majdnem elkuncogta magát, hogy ennyi bébetős szó jut eszébe hirtelen. Megpróbálta így folytatni, és keresgélte a megfelelő kifejezést, azzal is telik az idő. Bogyfasztott, begyített, balkotott, bavart, bevert. Ezen már tényleg kuncogott kicsit. Végül annál maradt, hogy babrikolt. De aztán rájött, hogy a tündér csillám helyett úgysem talál bébetűs szót, úgyhogy hagyta végül, ahogyan jön. Bora, a bosszú szomjas bakonyi boszorkány borzasztó bűbájszert babrikolt, tündércsillámot, és mindenkit elkábított vele, akit ért. Szörnyűséges serege élén elfoglalta Helka és Kelén várát Tihanyban, a soktornyú kastélyt, és foglyul ejtett mindenkit. Szerencsére a kis herceg kisasszony Helka és az őt védelmező apró Ciprián éppen az erdőt járta, így megmenekültek. És akkor találkoztak egy bátor manóval, Traminival, meg a testvérével, és így már felvehették a harcot az alattomos fekete sereggel, és áldász küzdelemben visszavívták a kastélyt.